Valahogy úgy épülne fel a lecke, hogy először egy picit beszélnék magáról arról, hogy mit jelent az, hogy az Úr alá száll ebbe a világba, azt úgy hívják, hogy avatár tatva, vagyis Isten földi megjelenéseiről szóló igazságok. Erről szeretnék előtte egy pár szót mondani. Aztán beszélnék az Úr Nityánand a személyének a teológiai hátteréről, tehát hogy mi az ő különleges helyzete a Vaisnava Krisztián hívő tradícióban, vagy világnézetben, és aztán beszélnék az ő életéről, földi tetteiről, úgymond kefteléseiről, és aztán végül beszélnék az ő jelentőségéről, hogy miért fontos ő a számunkra, mi az, amit tanulhatunk, és mi az, ami az életünkben mondjuk szerepet betölt, vagy elég, hogy betölt az Úr Nityánandnak. Először azonban, mielőtt elkezdeném az előadást, akkor szeretném az imáimat és a tiszteletemet ajánlani az Istenség személyiségének és a lelki tanítómestereinek. A védikus kultúrában az a tradíció, miért valaki beszélnek, ez akkor felajánlja a gondolatát a lelki fejjel valóinak. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Mutale Shimate Bhaktivedanta Swami Vidyanani Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesham Shunyavadi Pashyate Vishaya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asadi Gaura Bhaktavinda Vancha Kalpatarudya Shri Vasi Nubhaya Vacha Patitana Pavanevyo Vaishnavyo Vanamaha Nityanandam Aumnami Sarvananda Kavatam Harinam Pradam Deva Abadhuta Sivamani. Ki az, aki ismeri azt a kifejezést, hogy avatár? Sokan ismerik.
Akkor lehet egy körkérdés.
Hogy akkor mit jelent az a szó, hogy avatár?
Azt, amit az előbb elmondtál, hogy Isten földre száll, és megjelenik a földön emberi alakba, és kicsit korrigálja, vagy nem így,
különféle
alakban, az a lényeg, hogy egy kis korrekciót hajt végre a világunkban.
Igen. Nagyon rövid és nagyon eszenciális összefoglást alatt a Zsoltán. Köszönjük szépen. Igen. Az avatár lesz jelenti, szó szerint a szanszkrit kifejezés az, arra utal, aki alá száll. Tehát tökéletesen mondta Zsolt, amikor Isten az ő transzcendentális birodalmából alá száll ebbe a cendens világba, az anyagi világba, akkor úgy hívjuk őt, hogy avatár. Az avatároknak sokféle fajtája van, az Úr különböző formákban száll alá saját maga, valamikor nem saját maga jön, hanem egy küldöttét küldi, Srila Prabhupáda, és nem tudtunk közösség alapító ácsárjája. Azt írja Srimad Bhagavatamhoz fűzött magyarázatainak a bevezetőjébe, hogy valamikor az Úr saját maga jön el, valamikor a képviselőit vagy a fiát küldi el, ugye tudta, hogy keresztény kultúrkörben a nevelkedett emberekhez beszél, vagy ír, és akkor így ez, hogy a fiát küldi el, ez még valóan Jézus Krisztusra utal, de hát hogyha valakit végig sétál a templom folyósóján, akkor láthatja ezeket a szép festményeket, amelyek mondjuk a legfontosabb 10 ilyen avatárnak, vagy Isten inkarnációnak a képét mutatja be, vagy láthatja. És hát ahhoz, hogy megértsük, hogy Isten miért száll alá be a világba, nagyon fontos, hogy azt is megértsük, hogy a világ mindenségnek a védák leírása alapján két szegmense van. Az egyik az Isten birodalma, erről már ugye nyilván említést tettünk. Isten örök birodalma, ahol az élet az örökké való tudással és boldogsággal terül, mondjuk szanszkritai szat, csit és ánanda. És akkor van ez a másik szegmense a világnak, amelyet már elég jól ismerünk, sajnos, ami ez az anyagi világ, ahol az élet az hát múlandó, legalábbis ami a testi valókat illeti, hogy az élőlények, akik itt élek, valamelyest ugye tudatlanságban vannak, nem rendelkeznek tökéletes tudással, és hát nirvánanda, vagyis hát hogy boldogtalan szenvedéssel teli az életünk többé-kevésbé, de mindig van valamennyi homokszem a vaníliapudingban. És akkor, hát annak érdekében Isten birodalmának a természete az az, hogy az ott élők mindannyian Isten tekintik az életük középpontjának, úgy élnek, hogy minden tettükkel, minden gondolatukkal, minden vágyukkal Isten örömét szolgálják, És hát ebben a világban pedig ilyen kis isteni imitátorok próbálunk lenni, mi próbálunk istenné válni a saját életünknek, hogy a világnak is a középpontjában szeretnék lenni. Láttam most egy reklámot, az volt az reklám szlogán, hogy nálunk van a világ közepe. És ez a posta hivatalnak reklám. Tényleg, bármilyen adom fel a levelet és kapom, akkor... Tehát, hogy erre vágynak az emberek ebben a világban, hogy ők legyenek a világ közepe. Nyilván nem ennyire durva szint, hogy most mindenki egy kis diktátor akar lenni, mert nyilván ott a jelenlevők azt mondja, hogy nagy lelki fejlettséget éltek már, és biztos, hogy mentesek ezektől a rossz tulajdonságoktól, de azért, ha úgy mélyen magunkban nézünk, nem is kell tenni, hanem mélyen, akkor látjuk a bennünk rejlő önző vágyakat, vagy valamelyes én központuságot. Na most ebben a világban, amíg az élőlényeknek anyagi vágyaik vannak, addig az anyagi világban maradnak. Isten nagyon tiszteletben tartja a teremtményeinek a vágyat, és azok a személyek, akik nem akarnak vele kapcsolatban, nem akarják őt a középpontba helyezni, nem erőszakolja rá magát, nem egy olyan illetlen személy, hanem akkor ezt a Isten szimulátort, ezt a világot akkor megteremti a számunkra, hogy akkor itt próbálhatjuk a kis számítógépes képes játékunkba beleélni magunkat, és akkor mi lenni a középpontban. Na most, amellett, hogy Isten tiszteletbe tartja ezt a vágyunkat, és nem is erőszakolja ránk magát, időről időre lehetőséget ad nekünk arra, hogy ezt a rossz döntésünket korrigáljuk, és hogy ebből a múlandó, tudatlan és szenvedésreteli világból az őrök birodalmába vissza tudjunk térni. Teszi ezt az irántunk érzett szeretetből, mert ugye együttérző velünk, látja, hogy nem tett jót nekünk ez az álmokfutás, amit elkezdtünk, mióta elhagytuk az őrök birodalmát, és teszi ezt a saját érzelmi beállítottságá miatt is, mert igazából hiányzunk neki. Mondják, hogy bár Isten végtelen, és minden vágyát teljesíteni tudja, de azt a boldogságot, amit a velünk személyenként mindannyiunkból, merített kapcsolatból meríteni tud, senki más nem tudja neki pótolni. Bár végtelen számú élőnyt tud teremteni, de pont olyan, amilyen mi vagyunk, csak mi vagyunk, és pont ő olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Hát nem amilyenek most vagyunk, így szeret, de amilyen az örök lelki helyzetünk, amikor az ő tökéletes birodalmában éltünk. Hát az a személyiség most is megvan valahol, csak valahol az illúziónak a rétegei alatt bújik meg. És amikor arról beszélünk, hogy avatár, hogy Isten alászáll ebbe a világba, akkor ezért teszi, hogy fölelevenítse velünk a kapcsolatot. Azt a példát szeretem mondani erre, amikor hát ugye egy rab, vagy van egy állampolgár, nem megfelelően cselekszik, nem követi a törvényeket, akkor börtönbe zárják. És akkor hát az állam törvényeit, mint szabad lábon nem akarta követni, akkor kénytelen követni az állam törvényeit a börtön falain belül. És ez azért van, hogy az ilyen ellenek akkor ne zavarja. Ideális esetben egy jól működő társadalomban arra van a börtön, hogy a társadalomnak a törvénytisztelő tagjait ne zavarják azok az ellenek, akik ugye nem követik a törvényt, és akkor így elkülönítve a börtönben kényszerülnek élni. Na most, hogyha van egy király, egy jóságos uralkodó, akkor neki az rossz, hogy annyi bűnöző van, és akkor bent vannak a börtönben, szegények szenvednek. Ő látja bennük a potenciális állampolgárt, nem börtöntöltelékeknek látja őket, és időről időre ellátogat a börtönbe, és beszél nekik az élet szépségeiről, amikor szabad lábon várják ugye ott a raboskodó embereket. Beszél azokról a lehetőségekről, amelyeket a szabadulás után akkor élvezhetnek a rabok, és ad nekik egy folyamatot, hogy milyen módon tudnak kikerülni ebből a szorult helyzetből, elmondja azokat a szabályokat, amiket követniük kell, olyan segít nekik emlékezni azokra a szép élményekre, amelyek a szabadságuk idején érték őket, és így próbálja fölébreszteni a vágyat az így raboskodókban a szabadulásra. És akkor ilyen, amikor Isten alászáll ebbe a világban, mint egy jóságos király, aki ellátogat a börtönbe, és próbálja jó belátásat éríteni az ott raboskodókat. És akkor láthatjuk az emberiség még akár néhány ezer éves történelmében is, hogy a különféle vallások nagy tanítói, vagy Istennek a kiemelkedő küldöttei, akik jöttek ebbe a világba, akkor ők ilyen, hát vagy személyesen a király jön el, vagy lehet, hogy csak egy küldöttét küldi, egy képviselőit, nem mindig a király személyesen megy el a börtönben, most ebben a példában, mert maga Isten jön el 5000 éve, mint Krisnában, akkor ő jött el saját maga, vagy az Úr Ráma, Rámajának őseként, akkor is személyesen jött el. És ahogy mondja Srila Prabhupád, valamikor a küldöttét vagy a fiát küldi el 2015 éve, ki tudja pontosan mikor, annak vitál Krisztus születéséről, akkor az Úrnak a fia jött el, és ő próbált ott a közel-keleten jobb belátással bírni az embereket, és annyi más szemét említhetnénk, aki Isten hiteles képviselőjeként, mondhatni, hogy avatárjaként akkor így eljöttek a világba. Hát ugye a Vaisnava tradícióban számos ilyen avatárról hallhatunk, ahogy említettem, itt a föl 10 ilyen avatár vagy inkarnáció van. Valamikor az Úr az intellektuális meggyőzés eszközével próbálja elérni a küldetését, és akkor így, mint a Bhagavad Gita-ban, ott kiállt a csatatéren, és akkor elmondta a Bhagavad Gita-t, aki megérti, megérti, aki nem, nem. Valamikor, hát sajnos határozottabb módszerekhez kell folyamodni, mert Krisna is volt, amikor olyan elemeket, olyan démonikus erők képviselőit, akiket nem lehetett intellektuális érvekkel meggyőzni, akkor valamikor ugye a személyes fellépésével szabadította meg attól a démonikus viselkedéstől, amit ugye az illető tanúsított, hallunk Sisupánról például, aki egy démonot Krisnát pusztította, Putanyáról, Kamszáról, mind olyan negatív személyek, akiknek az Úr akkor személyesen az útját állta. Ezek a démonok is igazából nagyon szerencsésnek mondhatók, mert akiket személyesen az Úr szabadít meg múlandó testétől, megszabadul a bűneitől, és következő életében már egy csodálatos felszabadult szinten indulhat újra, kezdhet új tiszta lappal. Na de minden esetre az Úr akkor valamikor maga meggyőzi az élőlényeket, hogy próbálja, és valamikor határozottan fellépve elpusztítja azokat a démonokat, akik az ő híveit zaklatják, vagy akik a vallás ellen cselekszenek. Az Úr Nityananda, akiről a mai napon igyekszünk emlékezni, és akiről ezt a leckét is szenteljük, ő is egy avatár, mondhatjuk avatár Sri Mani, a legkiválóbb avatár, a legkegyesebb avatár. Hogyha, aki most van itt először, most akkor így jobb kézzel látható a templomnak az oltára. És ott az oltár középpontjában két személyiségnek a murti, vagyis Isten szobor formája látható, ugye magasba emelt karokkal, gyönyörű kék ruhában láthatóak. Nekünk jobb kéz felé látható az Úr Csétanya, és mellette látható Nityananda, akiről beszélni fogunk. Amikor 5000 éve Krisna eljött ebbe a világba, akkor ő tanított, elmondta, hogy mi a felszabadulás útja, hogy hogyan lehet hozzá visszatérni. És azt mondta, azt a konklúziót mondta, ott a Bhagavad Gita végén, hogy ha valaki átadja magát neki, meghódol ő előtte, akkor ő megszabadul a bűnei visszahatásaitól, és akkor visszatérhet hozzá. Tehát ez egy tanítás volt, egy felhívás volt Isten részéről az egész emberiség számára, hogy aki meghódol előtte, akkor azt felszabadítja a menedékébe, fogadja. Most ugyanez a Krisna, aki 5200 éve ezt a tanítást adta, és ezt a felhívást intézte az emberiséghez, 500 évvel ezelőtt, 501 néhány évvel ezelőtt az Úr Csaitanyaként jött el újra ebben a világban, tehát nekünk jobb oldalon látható Úr Csaitanya. Ő Bengáliában 1486-ban született, egy hónap múlva fogjuk az ő születési évfordulóját is megünnepelni. És az ő személye az nagyon-nagyon különleges. Ahhoz, hogy az Úr Nityanandáról tudjunk beszélni, először mindenképpen az Úr Csaitanyáról kell. Ők együtt jöttek el két formában, ugyanaz a legfelsőbb úr, de két formában jött el. És az Úr Csaitanya egy nagyon titokzatos, nagyon különleges teológiai helyzetet foglal el. Ugyanis, hát ha arról beszélünk, hogy Isten, ő a legfelsőbb uralkodó, a legfelsőbb teremtője mindennek, a legfelsőbb birtokos, a legfelsőbb élvező, és ugye mondtuk azt is, hogy az ő lelki birodalmában mindenki őt szolgálja. Most, hogy egy picit beleképzeljük magunkat Istennek a helyzetébe, akkor Isten a Szentírások szerint úgy gondolkozik, hogy nagyon elégedett azzal a szolgálattal, amit az ő hívei végeztek neki, és azt a szeretetet, amit a hívei felé irányítanak, vagy amit felé ajánlanak, azt a szeretetet ő viszonozza. Szóval ő nem egy ilyen öntelt alakot, csak ott ül, és akkor mindenki ajnározza, meg csak köszöni szépen, hanem amennyi szeretetet ő kap a híveitől, annak a sokszorosát ajánlja vissza a híveinek. És akkor így ez a szeretetes kapcsolat, ami Isten és az ő teremtményei között van, ez egy nagyon csodálatos, nagyon bensőséges, nagyon személyes kapcsolat. És mind Isten, mind pedig a lelkek, az ő hívei nagyon boldogok ebben a kapcsolatban. De Isten is egy személy, a védák ezt állítják, hogy amellett, hogy neki van egy mindenütt jelenlévő, mindent átható formája, amellett, hogy minden élőlénynek a szívében egyenként ott van mellette, ő egy személy, neki van egy személyisége. Ez az abszolút igazság megértésének védikus szempontból a legmagasabb szintje, amikor a mindenható Úrra úgy tekintünk, mint egy személyre. És akkor Istennek ez a vágya, hogy látja, hogy a hívei sokkal nagyobb boldogságot tapasztalnak abból, hogy őt szolgálják, mint amit ő tapasztal a szolgálat elfogadásából. Ez követhető eddig? Tehát, hogy a hívek szolgálják Istent, és Isten meg látja, hogy ők a hívek a szolgálatból nagyobb boldogságot tapasztalnak. Mert ugye Isten annyira csodálatos, hogy őt szolgálni, az nagyon csodálatos szintén. És akkor Istennek néha felébred ez a vágy a szívében, hogy szeretne ő is egy hívő lenni. Hogy szeretne ő is megtapasztalni azt a boldogságot, amit egy hívő tapasztal az ő neki végzett szolgálatból. Úgy mondják, hogy az az extázis, amit egy tiszta tudatú bakta tapasztal, amikor Isten szolgálja, az egy egyre növekvő, exponenciálisan növekvő lelki boldogság. El sem tudjuk képzelni a saját tapasztalataink alapján annak a boldogságnak a szintjét, amit így az Úrral való kapcsolatban át lehet élni. És az Úr is vágyik erre, hogy ezt megtapasztalja, de tekintettel, hogy ő az imádatnak a tárgya, akkor ő nem tud az imádatnak az alanya lenni. Ő nem tudja ajánlani azt a szeretetet, mert ő az, akit szeretne. És akkor az Úr, hogy ezt a feloldhatatlan ellentétet feloldja, akkor megjelenik az Úr Csétanya Mahaprabhu formájában. Tehát Isten, amikor kilép az imádottnak a szerepéből, és belép az imádónak a szerepébe, akkor az Úr Csétanya Mahaprabhuként ismerjük. Tehát Úr Csétanya, ő Istennek az a formája, amikor az Úr egy hívőnek a szerepében helyezkedik. Ő nem csak példamutatásból csinálja ezt, nem csak azért csinálja, hogy megmutassa, hogy milyennek kéne lenni, de belül, hogy Istenre gondolja magát, hanem az egész tudatát, az egész úgy mondják, hogy abimánját, a saját magáról alkotott elképzelését így átalakítja az ő transzcendentális képességeiből adódóan, és onnantól ezzel már nem úgy gondol magára, bár ő marad maga a legfelsőbb úr, minden hatalomnak a forrása és mindennek a birtokosa, de már nem úgy gondol magára, nem úgy éli meg magát, mint Isten, hanem mint Isten szolgálja. És ez a nagyon nagy szerencsénk, azt kell, hogy mondjam, kedves vendégek, kedves bakták, hogy az Úr Csétanya 500 évvel ezelőtt ebben a formában szállt alá a világba. És akkor az ő személye az számunkra, mint egy példa, mint a tökéletes hívő, akit akkor mi is példaként állíthatunk magunknak, de ugyanakkor hatalom szempontjából ugyanaz a legfelsőbb úr, aki 5000 éve azt mondta, hogy hódoljunk meg neki. Tehát ez egy nagyon különleges kettőség az Úr Csétanya személyének. Van egy nagyon szép idézet, ami bár nem védikus forrásból származik, szoktam idézni, lehet, hogy a vendégek, a bakták már hallották, ez Vörös Sándortól származik, és picit ezt az úr és szolga gondolatmenetet, vagy ezt a kicsit azt a skizofrén állapotot mutatja be, amit mi, ugye tökéletlen lelkek magunkénak tudhatunk. Vörös Sándor azt mondja, hogy én is világot hódítani jöttem, de magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, és ámíthatom, és becsaphatom. Én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uramtól vacog a végtelenség. Nagyon szép, igaz? Ezzel a gondolattal játszik el Vörös Sándor, hogy ebben a világban mindannyian urak akarunk lenni, nem? És főleg most ebben a társadalmi környezetben, amiben élünk, ez nagyon fokozottan igaz. Most már nem csak mi akarunk urak lenni, még azt is akarják, hogy még inkább urak akarunk lenni, hogy még nagyobb rabszolgákat tudjanak csinálni belőlünk, hogy a saját érzékeinknek a rabszolgái legyünk, és akkor így ebben a rabszolgatató társadalomban egy jó csavar lehessünk. Na minden esetre is a vörös hangom, de szeretnék most már szolga lenni, mert annyira... Szóval egy szolga, amikor így az Úr szerepében próbált tetszelegni, az csak boldogság, az csak hülyének nézik. És akkor azt mondja, én is Úr akartam lenni, jó bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten. És ez igaz, ha Istenre, mint Isten tekintünk, akkor is. Mert amellett, hogy mindenki Isten szolgálja, ha akarja, ha nem igazából, akkor is Isten még mindig mindenkit szolgál. És sokkal több szolgálatot végez nekünk Isten, mint amennyit mi valaha tudunk neki szolgálatot végezni, ugyanis napformájában fényt ad nekünk, levegő formájában oxigént, és étellel lát el bennünket, az összes képességünket ő adja, a testünket ő adta. Még azt a képességet is ő adja, hogy el akarjuk felejteni őt, hogyha akarjuk, akkor azt is ő teszi lehetővé. Szóval minden tőle kapunk, végtelen szolgálat, amit ő végez nekünk. És akkor mi próbálunk neki, akkor nem tudom, az oltáron ajánlunk neki egy virágot, vagy nem tudom, egy új ruhát kapott most itt az Úr ebből a születési évforduló alkalmából, vagy akkor felajánlunk neki valami ételt. Hát az összes virágot, az összes ruhát, az összes ételt ő teremti az egész univerzumban, és még a többi univerzumban is. Szóval, hogy szolga csak egy van az Isten, és Uraktól van szóval végtelenség, mert minél inkább Urak akarunk lenni, annál félelmetesebbek leszünk a körülöttünk lévő számára. Szóval így, na de akkor nem csak azért kell újra szolgálnak lenni, mert az a természetes helyzetünk, mert hogy akkor meg kell hunyászkodnunk az Úr előtt, nem csak gondoljuk el, Isten, aki meg igazából az Úr, ő is szolga akar lenni. Ő is meg akarja érezni, ahogy beszéltünk az Úr Csétanyáról, meg akarja érezni azt a boldogságot, amit a bakták, a hívek tapasztalnak az ő neki végzett szolgálatból. Szóval akkor gondolkozzunk el, mi akik eredendően szolgálkodunk, és miért akarunk urak lenni, hogyha az Úr, aki eredendően az Úr szolga akar lenni, nem szóval nem. Nem működik. De az Úr Csétanya, mivel ő mindenható, ő minden szolgák legkiválóbbja volt, ugye ő mutatta be a tökéletes odaadást, az Úr tökéletes Isten szeretetnek a hangulatát, és amikor ő eljött ebbe a világba, hát mit csinál egy híve Istennek? Mi Isten hívjének a legfőbb tevékenység, ez a körkérdés lesz. Mi egy baktának a legfőbb tevékenység?
Másban
persze a szolgálat, igen, ez biztos, hogy szolgálat, de mondjuk akkor azon belül mondjuk, melyik a legfontosabb szolgálat? Isten neveinek az énekése, igen? Igen. Úgy tartják a védikus pultra, vagy a legjobb szolgálat, amit Istennek végezhetünk, vagy a legjobb módja, hogy vele kapcsolatba kerülünk, hogyha énekeljük a nevét. Jó volt, nem énekel, mint a Gopi Báb Matadzsival, és az Anzsavati Matadzsis, a Gergő húzta, nem? Jó volt. Ez egy nagyon szép szolgálat, és akkor az Úr Csétanya, ugye Isten, amikor baktává válik, akkor ő is mit csinál, elkezdi énekelni a saját szent nevét. De akkor ő nem úgy énekel, mint a saját szent nevét, hanem mint Isten szent nevét, mert úgy gondol magára, mint Istenre. És akkor az Úr Csétanya, amikor elkezdi énekelni a Hare Krisnát, Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, akkor ez az íz, amit ő tapasztal, ez teljesen magában ragadja őt, és fölébreszti benne azokat az érzelmeket, amit a hívei tapasztalnak iránta. És akkor a baktáknak, amellett, hogy éneklik Isten szent nevét, van egy másik nagyon-nagyon fontos tulajdonsága. Itt az Úr Nityánandáló van egy dal, amit énekeltek délelőtt a bakták, és ebben elhangzik ez a kettő. Azt mondja, úgy fejeződik be az idézet, hogy szarva darma szár. Tudja valaki, hogy kezdődik ez az idézet? Na-na-na-na-na-na-na-na, szarva darma szár. És meg? Itt úgy van, hogy dzsivadója, Krishna náma, szarva darma szár. Ez azt jelenti, hogy az élőlények iránti könyörületesség együttérzés és Isten szent nevének az éneklése, ez minden vallásos elfnek a lényege, az eszencia, szarva darma, minden vallásnak szár a lényege. Tehát itt azt mondja ez a vers, és ez a valóság is, hogy ez a vallásnak a két fő elve, ez a lelki tudománynak a két fő principiuma, együttérzőnek lenni, és énekelni, dicsőíteni Isten. Na most ez egy baktának, egy igazi vajstának, egy tiszta szívű hívőnek, ez a két fő tevékenysége. Énekli Isten dicsőségét, és együtt érez másokkal. Most amikor az Úr Csétanya, ugye Isten, aki Isten hívőnek a szerepében jelenik meg, elkezd énekelni a szent nevet, ezzel följönnek benne egy baktának az érzelmei, és végtelen könyörületességet érez a szenvedő embereknek. Eljön az Úr Csétanya ebbe a világba, és csak látja, hogy itt vannak ezek a szerencsétlenek, itt életről életre szenvednek ebben a nyomorult világban, nincs ez így jól. És akkor az a vágya, hogy akkor ebből a nagyon megalázó állapotban, ebből a nagyon szenvedéssel teli állapotból kiemelje az ő híveit, kiemelje a lelkeket, és akkor elkezdi ezt a szankéta mozgalmat, aminek mi is a szerencsés örökösei vagyunk, elkezdi a Szent Név nyilvános éneklésének a forradalmát. Ez az, amit Úr Csétanya, mint történelmi személyiség, végzett Indiában. Mindenkit arra tanított, hogy énekelje a Szent Nevet, és hogyha énekli valaki a Szent Nevet, akkor megszabadul az illúziótól, és vissza tud élni Istenhez. Ez volt Úr Csétanyának a forradalom. Na most, mint ahogy minden forradalmának, vagy minden nagy tábornoknak vannak segítői, akikre úgy támaszkodhat, és akikkel együtt viszi végbe a misszióját, akkor az Úr Csétanyának, aki ennek a szankéta forradalomnak, a fő tábornak, a szankétanál kapitarau, Júga Darma Pálo, aki ennek a vallásos irányzatnak, mozgalomnak az a fő személyisége, akkor neki is vannak tábornokai, és a legfőbb ilyen tábornok az Úr Nityananda, akinek mai napon van a legkedvesebb megjelenési évfordulója. Szóval az Úr Nityananda, amikor Úr Csétanya megjelent 500 év, akkor az Úr Nityananda is eljött vele. Úr Csétanya, ő Krisnának, az Istenség személyiségének az inkarnációja, Úr Nityananda pedig Krisna első kiterjedésének, az Úr Balarámnak az inkarnációja. Aki valamelyest ismeri a védikus irodalmat, az olvashatott az Úr Balarámról, ugye Krisna testvéreként nagyon sok csodálatos tettet végrehajtott, és ebben a korban az Úr Nityanandaként jelent meg. És hát amikor az Úr megjelent ebben a világban, Nityananda formájában, ő is ebben a hangulatban volt, ő se Istenként gondolt magáról, de mondja, hogy Úr Csétanya, hanem akkor Isten szolgáljaként, tehát ő is elfelejtette a saját isteni fenségét, és akkor egy bakta szerepében önkerült. És hát maga az ő születési évfordulója, vagy az ő születése, az 1474-ben volt, hogyha nem tévedem, de már is megnézem. 1474-ben született meg igaz Úr Nityananda, Éka Csakra Grám nevezhető helyen. Hát most elkezdenénk beszélni Éka Csakra Grámról, arról a helyről az Úr Nityananda megjelent, akkor még holnap reggel is itt ülnénk, mert voltam olyan szerencsés, hogy jártam ezen a csodálatos helyen, és nagyon-nagyon néveim esetre, de nem fogok. De annyit elmondhatok róla, hogy ez a csodálatos extázis, ami az Úr Nityananda idejében volt, amikor ő személyesen jelen volt, az úgy beleragadt abba a faluba valahogy, hogy nem lehetett kiválni belőle, és még mindig olyan. De az emberek még mindig bárhol mennek, Krisna Szent Nevét éneklik, mindenki bakta, védelmezik a teheneket, ugyanúgy élnek, ahogy 5000, meg 500 éve, meg 5500 éve, és nagyon-nagyon csodálatos hely. Szóval, ha van még India, ha van még védikus kultúra, akkor az Éka Csakrán mondom. Ez itt a reklám helye, ott mindenkinek javaslom, hogy látogassa meg. Szóval Éka Csakrában megjelent az Úr Nityananda, az édesapját úgy hívták, hogy Hadály Pandit, az anyukáját pedig Padmavati Dévinek hívták. Hát ez ugye szokatlan lehet annak, aki nem annyira járatos a Krisna tudatos világnézetben, hogy Istennek van apukája és anyukája, de hát gondolom végül is Szűz Mária és Szent Józsefra van annyira elképzelhetetlen. És igen, szóval, hogy Isten, amikor eljön ebbe a világba, az Úr, akkor választ magának két olyan kiemelkedő hívet, két olyan baktát, aki alkalmas arra, hogy eljátsza az ő szüleinek a szerepét. És akkor az Úr Nityananda megjelent ennek a nagyon visszaszívű, nagyon csodálatos házaspárnak a gyermekeiként, és egyből az egész falunak a középpontjává vált. Ahogy beszéltünk, hogy Isten birodalmában Isten van a középpontban, akkor Isten, amikor ebbe a világba eljön, akkor annak a birodalomnak is ő lesz a középpontjában. Ugyanis Nitája végtelenül szép volt, nagyon-nagyon vonzó volt, hihetetlenül kedvesen beszélt, úgy mondjuk, hogy csak beszélt az Úr Nityananda, még lehet, hogy nem is tudott teljesen beszélni, de csak ahogy beszélt, így teljesen magával ragadta az embereket, nem lehetett nem figyelni, annyira édesek voltak a szavai, mint a csobogó nektárpatakok. És az ő testének a színe hófehér volt, mint a frissen köpült, vagy a friss tejnek a habja, és olyan kis kifinomult volt az egész teste. És a fő tevékenysége a kis Nitájnak, amikor ugye, gyermekkor éveit éltem, az az, hogy az előző inkarnációja beli tetteit eljátszotta a barátaival. Ugye, amikor Krisna és Balarám jött el a világba, csodálatos tetteket hajtottak végre, akkor amikor az Úr Nityananda eljött, ugye, aki előző életében Balarám volt, akkor újra eljátszotta azokat a kefteléseket, amiket ugye előző megjelenésig meg. És aztán eljátszotta Lakshmanként, ugye az Úr Rámacsandra testvéreként, bemutatott csodálatos tetteit, és mind az összes többi inkarnációt. És akkor, hogy hát Indiában az nem volt szokatlan, hogy a gyerekek így ilyen szentírásokból vett történeteket játszanak, mert nekik az volt a televízió, meg a szerepjáték, meg a számítógépes játék, minden az volt nekik. De az egy kicsit szokatlan volt, hogy a Mitami nagyon pici volt, és akkor a szülei eltudt tudták, hogy milyen történetet meséltek nekik, miért nem, meg hát azért jó, hogy egy-egy sztorira emlékszik egy kisgyerek, mondta, hogy az egész rámolyat végigjátsza, az már azért szokatlan volt. És akkor mindig kérdeztük, hogy kedves Mitami, te honnan tudod ezeket a kefteléseket, ilyen precízen, ilyen tökéletesen, szóró-szóra, hogy a Szentírásban le van írva, effektíve a slókákat tökéletesen mondott, tökéletesen ismételt azokat a szavakat. És akkor itt eljön is értetem, hogy honnan is ismerem ezeket a kefteléseket, de ezek az én kefteléseim. És persze az ő híveinek, az ő baktáinak az iránta és a szeretetét, az úgy nem annyira zavarta össze, hogy akkor most akkor az én kisfiam most Isten lenne. Isten vagy nem Isten, az én kisfiam, és akkor csak csodálatos szeretettel és harmóniával vették körül az úr hitelemet, így ezekben a gyermekkori években. De aztán egy nagyon drámai fordulat következett be az Úr Nityananda földi kefteléseiben. Nem tudom pontosan, hogy hány éves volt, de még gyerek volt, ez biztos 6-8 éves lehetett maximum, amikor egyszer egy szanyászi érkezett, egy vándorszerzetes érkezett az ő szüleinek a házába. És ahogy ez illik, a védikus kultúrában egy vándorszerzetes nagyon nagy tisztelettel fogadnak, leültetik, megkínálják egy kis tejjel vagy étellel, és tanítás fogadnak el tőle. Ez a szanyászi nagyon-nagyon bölcs, nagyon tanult volt, nagyon vonzó személyiség volt. Odaadással tanította a szülőket, és látta a kis Nitát, hogy ott játszik, mert mondom, az egy kicsit nagyon fiúcska volt. És akkor ott nyugovóra tért, egy éjszakát ott töltött, hadályban itt házában, és másnap, amikor fölkelt, éppen útnak készült indulni, akkor hadályban itt megkérdezte, hogy kedves szentem, nagyon hálásak vagyunk a feleségemmel, családommal, hogy eljöttél hozzám, nagyon köszönjük a csodálatos tanítást, és hogy így megszentelted a házunkat. Kérlek, kér valamit tőle. Ami az enyém, az a tiéd is. Mégis a jelenség háztartó, hogy így gondolkozott magában. Hadály Badi, te egy nagy szent vagy, mivel tehetlek elégedet, és akkor szent gondolkozom. Hát tudod, én egy szanyászi vagyok, így járom a világot, nem olyan könnyű így egyedül utazni. Kéne nekem egy brahmacsári tanító, egy kis fiatal növendék, aki úgy segítene nekem, hát én is tanítgatnám. Add nekem a fiatal. Hát ez a kérés, ez hagyja a Panditnak az életének a végét, predesztinálta. Már csak néhány napja volt utána, Adály Panditnak ebben a világban, hogy ez a kérés elhangzott. Ugyanis ő egy nagyon tiszta szívű brámana volt, amit egy brámana kimond, az kőbe lehet vésni, ezt nem lehet visszavonni. Ő fölkínálta, hogy kérjen valamit, ez a szent ezt kérte, akkor azt teljesíteni kell. És akkor nagyon nagy, meghasadt a szíve Adály Panditnak és Padmavati Dévinek is. És akkor az úgy jelent, amikor meghallott ezt, ő, nem tudom mennyi csomag volt, elkezdett csomagolni, mondta, most mondják, hogy menni kell, akkor menni kell. És hát Adály Pandit természetesen mondta a szemben, hogy hát ezt kérek tőle, akkor ha fölnő a fiam, és úgy nő föl, hogy az apja megszedte a szabát, milyen gyerek lesz abban, azt hiszem ez volt az egyik fő érve, és akkor csak elvitte. Az úr Nitelme megfogta a kezét, ennek a szemleszínen kicsépelt az ajtón, és soha többé nem nézett vissza, soha többé nem tért vissza a Nika csakrába. Hát ez az úrnak a természete, hogy szereti a baktái iránta érzett szeretetét ilyen drasztikus módszerekkel is erősíteni. És úgy tartják, hogyha egy bakta távol van az úrtól, akkor az iránta érzett szeretete az növekszik. Lehet, hogy tapasztaljuk mi is a hétköznapjából, hogyha egy nagyon hozzánk közel, nagyon közel álló személytől távol vagyunk, akkor az úgy felerősíti a szeretetet, mert egy elidézett, hogy a távol lét, az a kis tizet elöltje, a nagyon teli lángra. Hát ugyanígy robbantott a lángra, akkor Adály Pandit, Padmavati Dévi, és egész Ékacsakra falu az Úr Nityananda érzett szeretetét, ahogy az Úr Nityananda a lótuszában csak egyet távolodott Ékacsakra falutól, akkor az ő iránta érzett szeretetük is csak egyre inkább az egekbe csapott, és semmi másra nem tudtak onnantól kezdve gondolni, mint az Úr Nityanandára. Adály Pandit, ahogy mondtam, nem sokkal később befejezte el világra itt tetteit, és visszatért az Úr Nityananda örök birodalmába, ahol hogy az örökké valóságig bele tud lenni. Adnom, hogy idén még valamennyit maradt ebben a világban, és akkor úgy éppen csakra valahogy így megfagyott az Úr Nityananda távolététől. De ahogy mondtuk, az a fájdalom, amiről most így beszéltünk, és amit így ezt hallgatták is elég átértek, amikor elmeséltem ezt az epizódot, akkor ez nekünk fájdalomnak tűnik, de a transzcendentális élvezetek ismerői azt mondják, hogy az Úrtól való távolétnek a fájdalma az még magasabb rendű boldogság, mint az Úrral való együttlét. Erre azt a példát is szokták mondani, Szanátan Goszvámi azt mondja, hogy ha nagyon hideg víz alá nyúlunk, akkor úgy érezzük, mint a forró lenne. Akkor ez a fájdalom, ez úgy tűnik, mint a fájdalom, ez igazából végtelen boldogság, mert hát Isten sosincs távol senkit töltött, amellett, hogy ő szennyes formájában ott elbaktatott azzal a szanyászival, attól még ugyanúgy ott maradt hadályban, van a kis éjköcsakra minden lakójának a szívében. Csak ez az extázis, a távol lét extázisa tudta így még mélyebbé tenni éjköcsak a lakóinak az ő iránt érzett szeretetét. És akkor az Úr Nityananda bejárta India összes szent helyét ezzel a szanyászival, minden zarándok helyet meglátogatta, és akkor úgy felcsöperedett, és az életében egy nagyon fontos esemény az volt, amikor Avatar találkozott Madhavendra Gurival, aki Úr Chaitanya tanítómesterének a tanítómestere, ugye Úr Nityananda 12 évvel idősebb volt az Úr Chaitanyánál, és akkor ő avatást fogadott el ettől a kiemelkedő lelki tanítómestertől. Érdekes, hogy Isten a saját hívétől fogadott el így avatást. És akkor az Úr Nityananda visszavonult Vrindávanba, Krisna szülőföldjére, és várakozott, hogy az Úr Chaitanya elkezdje a szankírtan mozgalmat, mert mondtuk, hogy ugye az Úr Nityananda, az Úr Chaitanya legfőbb tábornoka volt, amely a szennév terjesztésének a forradalmát így elindította az Úr Chaitanya, és akkor várakozott addig, amíg az Úr keffelései, az Úr Chaitanya is felcsöperedik, és elkezdi terjeszteni a szankírtant. És amikor Nadiában az Úr Chaitanya elkezdte a Hare Krishna mantra nyilvános terjesztését, akkor az Úr Nityananda is, hogy nem, felbukkantott nem sokkal később. Egy nagyon csodálatos találkozás volt az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda között. Hát ugye ők örökké együtt élnek a lelki világban, mint az istenség személyiségei. Ugye eljönnek időről időre, legutóbb 5000 év, amit Krishna és Balarám jöttek el, tehát ebben a világban mondhatjuk, nem találkoztak egy jó ideje, hogy hiányoztak egymásnak, akkor ez a találkozás is nagyon-nagyon csodálatos és esztetikus volt. És onnantól kezdve az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda, mint két elválaszthatatlan testvér végezték a keftelésséket, együtt énekelték a szent nevet, együtt táncoltak végeláthatatlan órákon át, és egy szép napon az Úr Chaitanya Mahaprabhu arra kérte az Úr Nityanandát, hogy menjen el prédikálni. Kezdje el házról házra, ajtóról ajtóra terjeszteni Krisnának a szent nevét. És akkor itt kezdődött el az Úr Nityanandának az a szerepe, amellyel mi is ugye azonosítjuk őt, mint a szent név kegyes adományozója. Az Úr Chaitanya azt mondta, járjatok házról házra a baktákkal, ugye Úr Chaitanya többi követőjével, és vegyétek rá az embereket arra, hogy énekeljék a Hare Krisnát, mert ez lesz az a módszer, amivel kikerülhetnek az illúziónak a birodalmából. És akkor az Úr Nityananda így is tett, és úgy gondolkozott magába, hogy hát az Úr Chaitanya azért jött el ebbe a világba, hogy a legelesedebb embereket is felszabadítson, hogy mindenkit megajándékozzon a Krisna iránti szeretettel. Hát akkor már miért ne válaszok a legelesedebb teremtményeket erre, hogy az Úr Chaitanya kegyét így megkaphassák. És úgy írják a szentírások, hogy voltak olyan alkalmak, amikor nem csak hogy nagyon bűnös embereket közelített meg az Úr Nityananda, de volt, hogy még más teremtményeket is, például egyszer beugrott a Gangesba, odaúszott a vérszomjas krokodilokhoz, átölelte a nyakukat, és elkezdte ütni a fejüket, hogy énekeljétek a Hare Krisnát, énekeljétek a Hare Krisnát. Addig pasztolta a fejüket, amíg a krokodilok extázisban elkezdtek énekelni. És sok más nagyon mulatságos és csodálatos keftelés volt, amit az Úr Nityananda bemutatott. De amikor ezekről a keftelésekről hallunk és gondolkozunk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az Úr Nityananda, ő nem egy közönséges személy, ő nem csak egy prédikátor, aki akkor jár és énekel, hanem ő az istenség legfelsőbb személyisége. És csak hogy ezt egy picit érzékeltessük, akkor hadd idézzünk egy verset a Chaitanya Charitamritából. A Chaitanya Charitamrita, ez a szentírás, ami az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda dicsőségéről szól, azt mondja, hogy Szankarsanak áran a tójasái, garbódasái, csak a jódisái. Sésasz, csajasz, jászaparászanitjá, nandákja ráma, saranamba mászló. Az azt jelenti, hogy tisztelete és hódolatomat ajánlom az Úr Nityánandának, akinek a szerve, a teljes részének a kiterjedése, az a Visnu, az Úrnak az a formája, akinek a testének a pórusaiból a végtelen számú univerzumok kiáradnak. Hát most mondhatnám, hogy csak képzeljétek el, de nem hiszem, hogy sikerülne. De hogyha Bhagavat Tattva szempontból, teológiai szempontból nézzük, akkor Krisna az eredeti forrása a mindenségnek, az ő első kiterjedése az Úr Balarám. És az Úr Balarám terjed ki, mint Garbhodakasyapa Visnu, vagyis mint a teremtő Isten, amikor Isten teremteni akarja az univerzumokat, akkor Visnuként jelenik meg, és ő leheveredik ebben a jóga nidrában, ebben az álomszerű, isteni álomszerű állapotban, és álmában a testének a pórusaiból ilyen gömbszerű univerzumok áradnak ki. És akkor mi az egyik ilyen gömbszerű univerzumnak a belsejébe vagyunk most bezárva, azok az is egyébként a legkisebb. Ha ennyire részletekben menni akarunk lenni. Ez nagyon érdekes, mert ez a Bhaktyuk is talál szemet alapon a mostani kozmológusoknak is van egy csoportja, akik egyébként nem sokat adunk az ő szavukra, de van egy olyan csoportja, akik azt mondják, hogy ez az univerzum, ez csak egy számos más párhuzamos univerzum között, ez a párhuzamos univerzum elmélet, és azt mondják, hogy ezek az univerzumok mint ilyen habszerűen kapcsolódnak össze, vagy hevernek egymás mellett, és akkor így párhuzamosan léteznek. Hát ez nagyon hasonlít arra, amit a védák is mondanak, azért mondom, hogy vattuk is, nagyon vattuk is talán szemmel, hogy is nem is tyúk, hanem utána állapodnak. De mindegy, és akkor ezek az univerzumok például kiáradnak az Úr Garbhodakasyapa Visnunak a testéből, akkor így hát az óceán, Garbhodaka óceánnak a felszínén lebegnek, és még úgy is mondják, hogy Ananta Sés, aki az Úr Nityánandának szintén egy másik formája, az Úrnak egy másik formája, neki a fején vannak ezek az univerzumok. És akkor ez az Ananta Sés, ő a fején tartja a végtelen számú univerzumokat, de úgy mondja a Szentírás, hogy nem is annyira jelentéktelen az univerzumoknak a súlya az ő számára, hogy nem is tudja, hogy pont hol van. Tehát, hogy így most itt van, vagy ott van, ugyan, mint amikor nekünk valami piszok van a fejünk, nem tudjuk, hogy pont hol keresünk. Tehát, hogy annyira jelentéktelen az Úr Nityánanda, mert hogy az Úr Balarám, az Úr Nityánanda, ők azonosak, akkor az ő kiterjedésének a kiterjedése úgy tartja a fején az univerzumok sokasságát, hogy nem is tudja, hogy hol vannak. És akkor ugyanez az Úr Nityánanda eljön ebbe a világba, és akkor így bekapoghat az embereknél. Kedves Uram, énekelve Hare Krisnát. Tehát értjük ennek az extázisát? Csak hogy még egy ilyen kis alátámasztás az Úr Nityánanda fenségéről, hogy ahogy mondtam előző életében, mint Balarám, Krisnának a testvére, jött el ebbe a világba, és nagyon szerette a varunnit. A varunni az egyféle mézből készült ital, ami úgy okoz mámoros állapotot, hogy ez nem az alkohol által, hanem a vércukrot dobja meg nagyon gyorsan. Ez egyik bakta, Bhagavat Priyaprabhu elmagyarázta ezt fiziológiai szempontból, hogy a varunni az hogyan hoz létre egy ilyen mámoros állapotot, de ezt tapasztalják a bakták, ha sok varunit megisznak, az nekünk is, hogy nincs benne, akkor csak méz, akkor ilyen nagyon nevetni való kedvet elmond az embernek, de ez nem egy részegség, tehát nem az agysejteknek a pusztulása, hanem valahogy így a vércukor növekedik meg nagyon gyorsan, és akkor minden esetre... Na, az Úr Balarám nagyon szerette a varunit, ugye az Úr Nityánanda előző életében, és akkor egy alkalom, amikor többet ívott a keletévé, vagy hát mindentől pont eleget ívott, akkor is egy ilyen mámoros állapotba került, ami nagyon érdekes, hogy az Úr Balarám, ő a chit potenciának, tehát Isten tudat energiájának a megszemélyesülése. Az, hogy nekünk most van tudatunk, azt az Úr Balarámnak, az Úr Nityánandának köszönhetjük, a tudat jelenséget ő biztosítja a számunkra, ő a szerver. És akkor nagyon érdekes, hogy aki így a tudat jelenségét felelős, a vége láthatatlan mennyiségű élőlények számára, ő a forrás, akkor néha is elveszüli a tudatát. Szokták mondani, hogy a fodrász a haját hanyagolja, a cipész a cipőjét, és aki a tudatot biztosítja, az meg néha kicsit elveszti. De természetesen ez is csak az ő Isten felségét mutatja. Na, minden esetre a Lalita Mádova című művében Rupa Goszvámi azt mondja, hogy az Úr Balarám egyszer olyan sok mézet ívott, vagy hát valami mézet, igen, hogy teljesen megrészegült, és így szólt a hangyákhoz. Ó, hangya királyok! Miért rejtőztök el ezekben a lyukakban? Ezt a kérdést intézte a hangjákhoz. A mennyek királyát is megszólította, ugye az univerzum az úgy működik, mint egy nagy cég, és akkor a különféle rétegeinek van egy-egy vezetője, akiket ugye Isten bíznak, hogy koordinálják az adott ágazatot. Egyik barátom is, Fara Krisna Prabhu, és barátom is mesterem írt egy tanulmányt, az a cím, hogy az univerzum ZRT, és akkor mint egy cég mutatja be az univerzumot. Na az egyik cég vezető Indra, aki a mennyek királya, hatalmas félisten, ő visszasítja az esőt az univerzumban, és még számos más hatalma van. Na akkor az úr Balarám, aki egyébként a főnöke az úr Indrának, akkor így megszólította őt is, és azt mondja, ó Indra király, ó Szacsi játékszere. Szacsi az a felesége Indrának, és Indráról úgy tudják, hogy ő egy papucsfény. Szóval ezen indítja a mennyek királyát, akkor így szólította meg, ó Szacsi játékszere, miért nevetsz? Mert ugye gondolom, lehet, hogy az úr Indra nevetett azon, hogy látja a főnökét ilyen mámoros állapotban. És akkor azt mondja, miért nevetsz? És most jön a lényeg, kész vagyok pozdorjává zúzni az egész univerzumot, és tudom, hogy Krisna nem fog megharagudni rá.
Tehát el tudjuk képzelni, hogy a mindenség forrása alászáll ebbe a panányi univerzumba, és akkor mámoros állapotba kerül, és akkor mondja a mennyek királynak, hogy ha sokat nevetsz, akkor pozdorjával zúzom az egész univerzumon, és a testvérem Krisna, aki egyébként az öccse volt, akkor még csak meg se haragudna rá. Tehát, hogy ilyen hatalma van az úr Balarám, természetesen nem zúzta pozdorjával azért, hogy megmentse az univerzumot, nem, hogy pozdorjával zúzadna, csak hogy úgy érezzük, hogy kivel van a dolgunk. És akkor mondnék itt egy pár vicces dolgot. Na és akkor azt mondja, elolvasom azt is? Jó. Akkor még azt mondja, Krisnának pedig azt mondta, kedves Krisna, azonnal mondd meg, hogy miért remeg az egész világ. És miért nyúlt meg ennyire a hold. És ti, Jadu nemzetség tagjai, ti miért nevettek rajta? Kérlek, adjátok vissza az italomat, amely a Kadamba világ mézéből készült. És akkor Sri Rupa Goszvámi lezárja ezt a csodálatos imáját. Azt mondja, Sri Rupa Goszvámi azért imádkozik, hogy legyen elégedett mindannyiunkkal az úr Balarám, aki úgy beszél, mintha részem lenne. Szóval ez az úr Balarám, aki előző életében, akkor ugye a úr Balarám, aki ebben az életében az úr Balarámként is nagyon szeretett megrészegülni. Ő amikor az úr Nityánandaként jött el ebbe a világba, ezt a részleges természetét valami kevéssé adta fel. Sőt, most egy keményebb italhoz folyamodott. Először életében akkor csak a Kadamba világokból készült mézet ittam. Ebben az életében a szentnévnek teljett kortyot, amikhoz a nagyon nagy mennyiségben. És a szentnév, Istennek a szentneve, ez a legmámorítóbb ital. Ha valaki bármilyen módját is próbálta valaha tudatmódosításnak, és aztán kipróbálja a Hare Krishna éneklését, akkor nagyon nagy meglepetésben lehet része, hogy minden fölülmúló boldogságot tapasztalhat. És az Úr Nityananda is, amikor az Úr Chaitanyával együtt énekelte a Szent Nevet, akkor egy isteni mámor, isteni kábulatba, egy isteni mámorba került, és úgy mondják, hogy Prémon Matta Nityananda, hogy az Isten szeretettől megőrült állapotba került. Ő az Istenség legfelsőbb személyisége, de az Isten iránti szeretettől őrült állapotba került. Na, ez a mi szerencsénk. Ugyanis, hogyha mondjuk van egy király, aki fölönt akaratra, és éppen nagyon jó kedvében van, akkor lehet, hogy egyszer csak elkiáltja magát a trónterülbe. Kancellárok! Nyissuk ki az kincsestárat, és kezdjük el osztani. Mindenkit hívjatok, mindenki elénkárulhat, és akkor bemegy a király a kincsnára, és akkor csak szólja a szegényeknek, a koldusoknak válogatás nélkül az aranyat és a kincseket. És az Úr Nityananda ugyanezt tette, ő föltörte az Isten szeretetnek a kincsestárát, és válogatás nélkül elkezdte azt szólni, kifosztani. Ha olvasunk egy pár verset erről a csodálatos tettéről az Úr Nityananda. Itt igazából nem csak az Úr Nityanandáról, de az Úr Chaitanya többi társairól is fogok olvasni, tehát együtt úgy hívják, hogy a Pancsatattva az öt fő személyiség. És akkor azt mondja itt a Chaitanya Charitamrita, hogy a Pancsatattva tagjai egyre csak táncoltak és táncoltak, és ekképpen lehetővé tették, hogy mások is könnyedén ihassák az Isten szeretet nektárjából. Ihassanak az Isten szeretet nektárjából. Úgy táncoltak, sírtak, nevettek és énekeltek, mint az őrültek. És így osztották az Isten iránti szeretet. Az Isten iránti szeretet terjesztése során Csaitanya Mahaprabhu és társai nem törődtek sem azzal, hogy ki alkalmas a befogadására és ki nem, sem azzal, hogy hol osszák és hol ne osszák. Nem szabtak feltételeket. A pancsatatva tagjai, ahol csak alkalmuk nyílt rá, mindenhol terjesztették az Isten iránti szeretetet. Noha a pancsatatva tagjai kifosztották az Isten szeretet tárházát, megettek és szétosztottak belőle mindent, mégsem ürült ki, mert ez a csodálatos kincsestár olyan teljes, hogy amit a szeretetet kiosztják belőle, a készlet a százszorosára nő. Minden irányba kiöntött az Isten iránti szeretet árja, és így a fiatalok, az idősek, a nők, a gyermekek mindenbe az áradatba merültek. A Krisna tudatos mozgalom el fogja önteni ezt az egész világot, és mindenkit eláraszt, legyen akár úriember, akár gazember, vagy éppen béna, nyomorék, vagy vak. Amikor a pancsatatva öt tagja látta, hogy az egész világ elmerült az Isten iránti szeretetben, és hogy az élőlényekből teljesen kipusztult az anyagi élvezetek magja, mindannyian mérhetetlenül boldogok voltak. Szóval ez történt ott Nadiában, amikor az Úr Csaitanya és az Úr Nityananda terjesztették az Isten szeretetet. És az Isten szeretet, az mondhatjuk egy ilyen kifejezés, vagy lehet egy ilyen vallásos fogalom, de hogy az Isten szeretet az a legnagyobb érték ebben a világban, és ezen a világon kívül is. Amit az Úr Nityananda adott, az nem csak, és az Úr Csaitanya, az nem csak egy lehetőség, hogy kikerüljenek az élőlények az anyagi világnak a börtönéből. Ezt inkább ahhoz hasonlítanám, mint hogyha a király bemenne a börtönbe, és válogatás nélkül minden rabot a személyes barátjával fogadna. A palotájával vinne magával, és abban a bensőséges kapcsolatot kínálna föl neki, amit a barátai, a társai, a felesége, a gyermekei élveznek vele. Ezt nem tudjuk elképzelni. Szóval itt, amikor erről beszélnek, hogy a Krisna iránti szeretetet terjesztette, Krisna iránti szeretet az azt jelenti, hogy a lelki valóságnak a legmagasabb rendű fokára engednek bebocsájtást a pancsatatva tagjai, és ezért Úr Nityananda is. És itt azt mondja, hogy nem válogattak, hogy valaki alkalmas-e, vagy nem alkalmas-e, hogy bűnös, vagy úriember, vagy béna, vagy vak. Csak válogatás nélkül mindenkinek. Úgy volt, hogy el volt zárva, ezt ebben a versben írják, hogy el volt zárva ez az Isten szeretetnek a kincse. De akkor az Úr Nityananda egy gátot, az Isten szeretet óceánja, igen, az el volt zárva, de az Úr Nityananda gátat vetett, gátat ütött ebbe, vagy ilyen csatornát, hogy mondják ezt, ilyen léket ütött, és akkor így kijönött az óceán, és elárasztotta a világot. És erről, hogy válogatás nélkül, erről van egy történet, amit szeretnék elmesélni, ami nagyon megindító. Ugye az Úr Nityananda így gondolkozott magában, hogy az Úr Csaitanyának az a vágya, hogy akkor most minden lélek megszabaduljon válogatás nélkül, és hogy megkapja az Isten szeretetet. Ez az Úr Csaitanya dicsősége. Na most minél elesettebb embereket tudunk megajándékozni az Isten iránti szeretettel, az Úr Csaitanya annál dicsőségesebb lesz. Tehát, hogyha neki az a cél, hogy a legbűnösebb ember is megkapja, akkor minél bűnösebbet kell találni, és akkor annál dicsőségesebb lesz. Így gondolkozott. És akkor az Úr Nityananda, ahogy így járta a várost, Nadia városát, akkor találkozott ezzel a két gazemberrel, akkor még gazemberrel, hangsúlyozok a történet végére, mint megváltozik, Jagája és Madája. És akkor itt, ez a 135. oldalon van, azt mondja, Lócsandesztákul, azt mondja nekünk, 135. oldal, úgy jelenti meg, hogy a nemes Úr Nityananda ráj sohasem mérges, hiszen ő a legmagasabb rendű transzcendentális boldogság megtestesülése. A minden hamis érzettől mentes nitáj a város járja. Most ebben a kettelésben vagyunk, járja a város. Házról házra kopogtat a legbűnösebb, legnyomorultabb emberek ajtaján, és bűnkezően osztja a Harinám Mahamantra ajándékát. Szalmaszálat vesz a fogai közé, és így kiált mindenkihez, aki csak meglát. Kérlek, vásárolj meg, imádóra Harit. Tehát ugyanaz a személy, aki egykor azt mondta, hogy hozzolja a szúzza az univerzumot, az most szalmaszálat vesz a fogai közé, és azt mondja, hogy vásárolj meg azzal, hogy imádott Krisna. Igen, amit itt jelentem. És akkor azt mondja, drága testvérem, a lábadba kapaszkodom. Ó, madár, a lábaid elé borulva könyörgök, csak egyszer énekel. Hari, Hari. Csak egyszer, kedves madár, csak egyszer énekelt, hogy Góra Hari. Kérek, énekeld a Szent nevét, és akkor megszabadulsz az anyagi világból. Szóval ez a madár, akit itt említ, az akkori Bengáliának a maffia főnöke volt. Úgy írják a kortárs krónikusok, hogy az összes lét Jagár és Madari testvérek voltak, igazából Brahmana családból, papi családból származtak, de nagyon-nagyon lesüllyedtek önmorálisan. És úgy mondja a Szentírás, hogy az összes létező bűnt, amit el lehet követni, azt ők elkövették, de még többet is elkövettek amellett, mint amit el lehet. És mindenki rettegett tőlük, az egész környéket rettegésben tartották. És akkor egy alkalommal ez a Jagár és Madari teljesen részek állapotban, de nem az Isten szeretettől részek, meg nem is a kadamba méztől, hanem igazából alkohol és mindenféle máborítószertől részegen veszekedtek, veregettek, verekedtek, fenyegetőztek ott a egyik nadiabeli piacnél. Több se kellett az újítjának. Azt mondta, hogy most a legkeresettebb ember keresünk, mert akkor lesz a legdicsőségesebb az ócsítani. Hát nézésre nem keresettebbet úgy nem mondja, lehet találni. És akkor ezt csinálta, azt mondta, hogy oda ment hozzájuk, kedves Jagár és Madár. Hát ez a szókapcsolat, hogy kedves Jagár és Madár, ez már önmagában egy oxymoron, ugye egy belső ellentmondás, olyan, mint hogy a sötét világban, hogy kedves a Jagár és Madár. Ez a gonosz terület volt, de mégis azt mondta, kedves, a lábadba kapaszkodom, ó Madár, a lábad elé borulva könyörül, csak egyszer éneket, hogy hagyj. Hát Jagár és Madár nem voltak annyira befogadó közönség az unitának a közeledésére, égten a harabra gerjedtek, már ott is nyújtsak voltak, de ezzel aztán kihúztam. Nem elég, hogy itt van, de még a frissások is. És akkor égten a harabra gerjedtek, és elkezdték fenyegetőzni, pocskondiázni az Úr Nityánandát, hogy azon a takarod, és elkezdték effektíve üldözni őt. Úr Nityánandát, és ugye azt mondom, hogy Haridász Thakur volt még ott, ő egy tárosa volt, kiemelkedő társa volt. Úr Csaitanyának, Úr Nityánandát, hogy együtt mentek prédikálni, mellesleg ő Brahma inkarnációja, a univerzum tervezőmérnökének az inkarnáció, mindegy. Lényeg, hogy menekültek, és akkor mentek vissza az Úrcsétány, ezt meséltek, hogy mi történt. És hát Úrcsétány úgy, hát jó, hát máskor az jobban vigyázzatok, nem is tudom, hogy mit mondott. Lényeg az, hogy az Úr Nityánandának az úgy nem, tehát nem volt elég. Nem tanultam, mert lehet szép, úgymond. Valahogy neki azt mondja, hogy rendben esettem, akkor a legdicsőségesen lesz, akkor és legközelebb is, amikor találkoztak. Akkor már úgy üdvözölt őket, hol csak már is mondták, te elviszedek rá, tudjátok, én mindig. És akkor már igazából azt mondta, hogy a lábadban kapaszkodva könyörgöm. És akkor Madály, aki a két gazember közül a nagyobb gazember volt, az egy olyan tettet hajtott végre, amit hát nagyon nehezen mondok el, ilyen emelkedett hallgatóság előtt, de nem tehetek más, mint hogy elmondom, ez az igazság. Fogott egy agyagedét, egy agyakorsót, és fejbe vágta vele az Úr Nityánandát. Az Úr Nityánanda, akinek a teste, ugye örök létből, tudásból és boldogságból áll, transzcendentális, csodálatos teste van, hát fölhasadt neki a homloka, és a vér az elborította az egész transzcendentális testét. Hát ez nem tántorította el az Úr Nityánandát attól, hogy véghez vigye a tervét. Hát ugye Jagár, aki egy picit kevésbé volt nagyon gonosz, mint Madály, neki ez az úgy sok volt. És akkor mondta, hogy figyelj a Madály, hát itt van ez a személy, hát ő egy szent. Hát nem bánsz vele így, hogy akkor kupán bánod. Tehát miközben ez zajlott, addig akkor Úr Csaitanya Mahaprabhu, aki mindenki szívében jelenlevő felső lélek, ő tudta, hogy mi történt, és amellett a bakták szaladtak is hozzá, hogy elősárgolják. És hát az Úr Csaitanya, ahogy mondtam, ő nem úgy volt jelen ebben a világban, mint Isten, hanem mint Isten szolgálja, és egy közösséges ember szerepét öltötte magára, de ez az esemény az, hogy kizökkentette a szerepről, nem? Tehát amikor valaki játszik egy szerepet, de már túl sok, akkor már a sarkánál. Szóval ez már túl sok volt az Úr Csaitanyának. És a Sudarshan csakráját hívta. A Sudarshan csakra az igazából az időnek a kereke, hát az időnek Isten a birtokosa, és mindannyian tapasztaljuk ebben a világban, hogy az idő az a legveszélyesebb fejben, mindent elpusztít. Mindent. Időben. És akkor az Úr Csaitanya
nem időben akart mindenkit elpusztítani, hanem azon nem akart ezt a két gonosztevőt elpusztítani, ezen aki az ő legkedvesebb baktáját, testvérét, az ő úr Nityánandáját bántottak, és megjelent a személyes formájában, a Jagga és Madája előtt, és kész volt, hogy ezzel a Sudarshan Chakrával, ami a korongszerű fegyver, amit 10 000 napnak a fényével ragyog, akkor azzal emetsze ennek a két gonosztevőnek a fejét. Most, amit az úr Nityánanda, az a reakció, amit az úr Nityánanda itt mutatott, az mindannyiunk szívében nagyon mélyen be fogja lopni az úr Nityánandát, aki még nem ismeri ezt a kettőt, és aki már ismeri, már belopta. Ugyanis az úr Nityánanda Jaggában és Madájában nem azt látta, nem Jaggát és Madájt látta, nem a gonosztevőket látta, és nem az istentelen démonokat látta, hanem az őrölt társait látta benne, az őrölt teremtményeit. És hát ugye mi mindig ott elegett a szem előtt, most az Úrcsétanya azért jött el ebbe a világba, hogy a legelesettebbeket megmentse. És akkor az egyik kezével Jaggát, aki addigra már valamilyen úgy, hát látta a Sudarshan Chakrát, akkor az úgy elég volt neki, és amellett Jaggája meg, mert Madány tovább akart volna verekedni, de Jaggája akkor ráfogta, mondta, hogy nem bántotott, tehát ő megvédte. Megvédte az Úr Nityánandát, egy picit kihozzanodott, és akkor az Úr Nityánanda az egyik kezével Jaggát és Madájnak a fejét próbálta lenyomni a saját lótuszlábához, és akkor ez csak később volt. Először az Úr Csétanyára vetette magát az Úr Nityán, és átölelte a lábát, hogy ne tudjon tovább menni, és mondja, várj Uram, most azért szálltál alába az inkarnációkba, hogy felszabadítsd a démonokat, nem azért, hogy elpusztítsd őket. Tehát próbálta visszazökkenteni abba a hangulatába az Úr Csétanyát, amiben alászenek. És akkor előző inkarnációban persze akkor levágtál a démonok fejét, elpusztított, és így szabadítottad fel őket, de most másik sztoriban, most másik színdarabban játszunk. Most ők az elesettek, és te vagy a könyörületes úr, most akkor kegyelmezd meg neki. És egyébként ez még nem lenne elég, mert hogy citu volt, tehát nem így magyaráztam, mint hogy most én, hanem ott érted helyzet van, most ott a fejek fognak ugrani. Akkor, ha ez nem lenne elég ér, hogy most amúgy most azért jött, hogy megmentsd őket, ez a fiú, ez a Jaggály, ez megmentett engem. Na és akkor ez elég volt az Úr Csétanyának, ez akkor úgy lehűtötte az ő végtelen haragját. Melyik ez a Jaggály, ez megmentett téged? És tényleg ez történt, hogy próbált felveszni a testvérét, jó van Jaggály. Akkor azért, mert megmentetted az én Úr Nityánandámat, akkor megkegyelmezek neked. És akkor az Úr Csétanya Mahápranú átölelte Jaggát, aki addigra már a földön feküdt, mert az Úr Nityánanda, igen, miközben volt ez a közjáték, miközben érvelt az Úr Csétanyának, mert próbálta a Jaggának és a Madának a fejét a saját lótuszlábához lenyomni, mert tudta, hogy az Úr Csétany csak akkor fog megbocsájtani, hogyha ő már megfordulna, hogy meg nem annyira akaródzott, akkor úgy. És akkor az Úr Nityánanda akkor, nem az Úr Csétanya Mahápranú akkor látta Jaggát, hogy akkor az ő szíve megváltozott, és addigra a Jaggá úgy tényleg kihozanodott, és látta, most így mivel csöppel, most majdnem a fejét vették, és akit itt megvertünk, az megvédelt, és akkor most itt ez a csodálatos ragyogó úr, és akkor az Úr Csétanya Mahápranú megölelte őt, és ezzel megszabadította minden múlva elkövetett tettének a visszahatását, minden bűnös tettének a visszahatása hamuláéget, és Jaggát elárasztotta az Isten iránti szeretet, a Krisna prém, és akkor szeméből hullottak a könnyek, és elájult, és énekelte az Úr szem nevét, és az Úr lábához borult, és a földön hembergett az Isten szeretet elszállásától. Hát szent tanulja volt ennek Madály, és addig ő is kihozanodott az események láttán, és akkor mondta, most te azért jöttél el ebbe a világba, hogy a legelesettebbeket megmentsd. Most megmentetted az én testvéremet, akkor kérlek, mentsd meg engem is most már. Ő is akkor alázatos lett. És akkor az Úr Csétanya mondta, de te nem ellenem követtését, és te az Úr Csétanya ellen, az Úr Nityánanda ellen követtését, és akkor tőle kell bocsánatot kérned. És akkor úgy Madája hajtotta a bűnös fejét az Úr Nityánandának a 1 000 000 hold sugarait árasztó lótuszlábához, és akkor Kóti Csandra szusítana. És akkor az Úr Csétanya jó, akkor az Úr Nityánanda megbocsátott neki, és akkor az Úr Csétanya őt is megölelt, és őt is megváltotta a Krisna prémával. És akkor Jaggá és Madály, mert teljesen megtisztulva az Isten szeretet állapotában, az üdvösség állapotában, mutatom így, akkor az Úr Csétanya és az Úr Csétanya elé járultak, és mondták, hogy kedves Uram, most így megszabadítottatok minket a bűneinknek a visszahatásaitól, szeretnénk a baktájátok lenni, de annyi sértést követtünk már el, annyi bűnt követtünk már, és nem is tudjuk már összeszámolni, hogy kik ellen követtünk el sértést, mert mindenki ellen követtünk. Most hogyan fogjuk azokat mind jóvá tenni? És akkor az Úrcsétanyi úr így jelent, az Úrcsétanyi azt mondta, hogy jó, akkor menjetek a fürdők háthoz, a szent fürdőhelyre, és akkor ott verjétek tanyát, ahova a szentek mind jönnek, hogy fürdőt vegyenek a Gangeszban, akkor ott szolgáljátok őket, mossátok a lábukat, és kérjétek bocsánatot tőlük, mert akkor úgyis mindenkitől bocsánatot tudtok kérni. És egyébként pedig vegyetek részt a Szankirta mozgalmunkba, és énekeljétek velünk a Hare Krishna mantrát. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És akkor így minden tökéletességet el tudtok érni. És onnantól ezt be, és az Úrcsétanyi mondta, addigra már az összes bakta jelen volt, mint hogy most is jelen a bakták, és akkor mondta az Úrcsétanyi Mahaprabhu, hogy mostantól kezdve ez a két személy, Jagály és Madály, ők az én baktáim. És soha senki nem nevezi őket az embereknek, mert az már unuté. Most ők már új személyek, megtisztultak, és akkor fogadjátok be őket a társaságotokba. És onnantól kezdve Jagály és Madály élete végéig ezen a szent fürdőhelyen éltek, és akkor mindig, amikor a bakták jöttek, akkor mosták a vajsnaváknak a lábát, könyörögtek a vajsnaváknak a bocsánatáért, és úgy mondják, hogy nem a Ganges vízével, hanem a saját könnyeikkel, bűnbánok könnyeikkel mosták a baktáknak a lábait, és akkor ugye az Úrcsétanyának, az Úr Nityánandának a baktáivá váltak. Srila Prabhupád a Nitájpada Kamala című versnek a magyarázatában, amelyet hallottam lesz Ákulét az Úr Nityánandának a dicsőségéről, nagyon-nagyon fontos üzenetet hagyott hátra számunkra. Ennek a versnek az első sor az az, hogy Nitájpada Kamala Kulti Csandra Susitala. Nitájpada az azt jelenti, hogy az Úr Nityánandának a lába, a kamala az azt jelenti, hogy lótusz. Tehát az Úr Nityánanda lótuszhoz hasonlatos lába. A Kóti Csandra Susitala az olyan hűsítő, mint sok millió holdnak a hűsítő fénye. És akkor Srila Prabhupád itt azt mondja a magyarázatban, ez egy nagyon szép dal, amelyet Narottam Dasz Thakur énekel, és akkor magyarázza a szavaknak a jelentését. Azt mondja, hogy az Úr Nityánandának a lótusztába az a menedék, ahol nem egy, de millió és millió volt hűsítő sugaraival részesülhetünk. Képzeljük csak el, hogy milyen kellemesen hűsítő lehet sok-sok millió volt sugarainak együttes hatása. Ez az anyagi világ csagat, amely a pokol felé vezet, mindig lángoló tűzben ég, és itt mindenki keményen küzd anélkül, hogy valaha is lelki nyugalmat találna. Ha tehát a világ valódi békét akar, az Úr Nityánanda lótuszánál kell menedéket keresni, amelyek oly hűsítőek, mint sok-sok milliónyi holtsugár. A dzsuráj azt jelenti, hogy enyhülés. Ha valaki enyhülésre vágyik a létért való küzdelem közepette, és valóban ki akarja oltani az anyagi kínok lángoló tüzét, annak Narottam Dasz Thakur azt javasolja, kérve keres menedéket az Úr Nityánandánál. Hát, hogyha mi szeretnénk megszívlelni ezt a tanácsot, és az Úr Nityánandánál szeretnénk menedéket keresni, akkor felvetődhet bennünk a kérdés, hogy mit jelent az, hogy menedéket keresni az Úr Nityánandánál. Itt egy pár gondolatot összeszedtem befejezésképpen. Hát az egyik, amit jelenthet, hogy menedéket keresni az Úr Nityánandánál, az azt jelenti, hogy követni azt a példát, amit ő mutat nekünk. Beszéltünk erről, hogy mindannyian urak akarunk lenni, és hogy jóvágyó szolgák lehetnénk. Hát az Úr Nityánanda a legkiválóbb szolga volt. Az Úr Csétanyának az volt a vágya, hogy terjessze az szent nevet, és megmentse az elesett lelkeket, akkor megkereste a legelesettebbeket, és őket megmentette. A saját kényelmét, a saját testképségét kockáztatta. Srila Prabhupád gyakran hozza párhuzamba az Úr Nityánandát Jézus Krisztussal. Itt azt mondja a Srila Prabhupád, néha a baktákat erőszakos támadás is éri. Az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítették, Haridász Thakurt 22 piasztéren botozták meg, az Úr Csétanya főtársát, Nityánandát pedig Jagály és Madály támadta meg durván. Ők azonban türelmesek voltak, mert missziójuk az volt, hogy felszabadítsák a bűnös lelkeket.
Szóval, hogy az Úr Ittyáron, de ő nem sajnálta magát, ő annyira szolgai hangulatban volt, hogy mindent feláldozott az Úr Csétanya szolgálatáért, és igazából az elesett lelket meg az emberiségnek a szolgálatáért. Tehát ez az egyik példa, amit vehetünk tőle, hogy akkor mi sorak akarunk lenni, akarunk szolgált lenni. A másik az, hogy elfogadni azt a folyamatot, amit az Úr Ittyánnak kínál nekünk. Amikor az Úr Ittyánnak jártam a várost, és aztán a városokat, aztán az egész bengáliai tartományt bejárta, akkor mindenkinek azt tanította, hogy énekelje a Hare Krishna mantrát. Mert ez a szarvadajna szán, Krishnánál, ugye Istennek a szent nevének az éneklése, ebben a korban ez a legjobb módja a lelki felemelkedésnek, akkor kövessük azt a példát, kövessük azt a folyamatot, amit az Úr Ittyánnak beadott nekünk, és akkor ez is azt jelenti, hogy menedéket keresünk nála, hogy követjük a tanításait. Akkor elsajátítani azt a hangulatot, amit ő képvisel, vagyis, hogy az Úr Nityananda, ő, amikor Jagai Madáit látta, nem Jagait és Madáit látta, erről is beszéltünk, nem két bűnös gazembert látott, hanem örök lelkeket látott, akik most illúzióban vannak. Nem azonosította a bűnöst a bűnnel, mint ahogy Jézus is mondja, hogy a bűnt gyűlölne a bűnöst. Akkor ő a bűnösöket nagyon szerette, csak a bűnt nem. És akkor így a bűnösökből szenteket faragott ezzel a látásmóddal. Ebben a világban nagyon-nagyon fájdalmas úgy élni, hogyha mi a bűnösöket utáljuk, akkor mindenkit utálni fogunk. Mindenki bűnösök a világban, majdnem. És úgy meg nem, egy bakta nem úgy gondolkozik, nem úgy él, hanem mindenkit szeret, mert mindenkiben a tiszta lelket látja, mindenkiben Istennek a baráni szikráját látja. És akkor ez az adós a darsi hangulat, ez a látásmód, hogy nem a hibát látni, hanem a jót, akkor ez is az Úr Nityánandának a hangulata, akkor ezt kell elsajátítanunk, hogy még abban is a jót látni, akiben nincsen. Hát Jagai Madáiban jót látni, az már az Úr Nityánanda kell, de akkor próbáljuk az ő alázatos követőiként szintén a jót látni mindenkiben. A másik az, hogy elsajátítani azt az alázatot, amit az Úr Nityánanda tanúsított. Hát, hogyha valakinek lenne, mire büszkének lenni, az az Úr Nityánanda. Az egész világ mindenségnek a teremtője, a forrása, mindenható, minden vágyát adta káma, és minden vágyat be tudja teljesíteni, és mindenható. Szokták mondani, hogy hát szerény lennék én, de hát nincs mire. Hát az Úr Nityánanda mondhatná ezt, hogy szerény lennék én, de nincs mire, mert hitélek nincs mire szerénynek lennie, mert ő lehetne büszke, de olyan szerény volt, hogy akkor azt mondja, kedves madár, hangsúlyozom. Lótuszlábad elé, a lábad elé vetem magam, csak könyörgök neked, hogy énekel. Hát ennél alázatosan már nem lehet valaki, főleg ha Istenről beszélünk. És akkor hát mi megmondhatjuk ezt, hogy szerény lennék én, de nincs mire? Hát nekünk mire van büszkének lenni? Nem tökéletlen, van ennyi jelentéktelen lelkek vagyunk, de mi mégis. Akinek lenne mire az Úr Nityánanda, ő alázatos. Nekünk nincsen mire, mi meg büszkék vagyunk. Hát nem furcsa. De. És akkor próbálhatjuk ezt a hangulatot, vagy erre emlékezni, hogy az Úr Nityánanda milyen alázatos volt, és akkor mi is együnk alázatosak. Mi is próbáljuk ezt a példát követni, Trilála viszont nincsénk a talóra viszont Istennek. Türelmesnek pedig, mint egy fa, és alázatosnak lehetne, mint egy fűszer, ugye, találultam magam, inkább csak alázatos vagyok, mint egy fa, annyira hallok meg.
Hallok meg.
Semmennyire sem. Na, és akkor, és az, hogy meg kell... Igen. És azt, amikor azt mondjuk, hogy alázatosnak kell lenni, és ezzel akarom, ezzel a gondolattal zárni a leckét, szóval amikor arról beszélünk, hogy alázatosnak lenni, az nem biztos, hogy azt jelenti, amire gondolok. Hogy akkor azt mondani, hogy jó, Úr Nityánanda is megtartta volna, ó, kedves Jagai és Madái, még amikor ott dolgozoltak, ti itt vagytok jók, ahogy vagytok, nem is akarok zavarni titeket, mert nagyon alázatos vagyok, kicsit itt elmegyek, csapázok, nem is akarok zavarni titeket, ha Hare Krishna. Nem, hanem jól adnák, és azt mondta, énekeljétek a szent nevet. És aztán megnyomta le a fejüket a lótuszlábához. Ez az alázat. Miért ez az alázat? Azért, mert az Úr Csétanya azt mondta, járjék a tárék, ha Krishna vagy, és amara ab járja gulu hanyatara éjj, és hogy járjatok be az egész vidéket, és tegyetek mindenkit a tanítványotokká. Parancsom már váljatok gurúvá, azt mondja. Amara agyája gurú. És ezt az Úr Csétanya nem csak a tanításainak, de a mostani társainak, vagyis nekünk is adta, nekünk is azt mondta, hogy váljunk lelki tanítómester, és próbáljunk meg mindenkit felszabadítani ezen a vidéken. Hanyatara édés, és ez ezt a vidéket. Hát most nekünk ezt a magyar vidéket adta, hogy akkor itt próbáljunk meg mindenkit felszabadítani, és ha igazából alázatosak vagyunk, akkor az ő legfelsőbb utasítását követjük.
nem az az alázat, hogy nehogy zavarjuk szegények a iskánkat, hogy akkor meghívjuk őket, hogy énekeljenek, mert az nem nagyon alázatos dolog, de az nagyon bökkenő dolog benne van, az úgy csinálnyához kell alázatosnak lenni, mi azt mondjuk, hogy csináljuk, akkor miközben megkérjük őket, hogy énekeljük a szemben, közben legyünk alázatosak, de kérjük meg őket, mert az az igazi alázat, és nem olyan korszakot élünk itt a Kali Jugának a hevében, hogy megengedhessük magunknak, hogy úgy legyünk alázatosak, hogy nem teszünk semmit, mert úgy mondják, hogyha valaki látja, hogy egy vakember megy a szakadék felé teljes bőzzel, akkor hát alázatos vagyok, nem szólok, nem akarom leszállni. Hát de kérem, hát akkor. Szóval akkor igazából gyilkosok vagyunk, hogyha nem szólunk, mert mi látjuk és nem szóltunk. És akkor úgy mondják, hogy sokszor a gonosz diadalához az is elég, ha jó tételek maradnak. Szóval nem maradhatunk tételnek, hanem akkor nagyon alázatosan, de nagyon határozottan akkor követnünk el az Úr Csétanyi utasítását, és adni kell ezt a lehetőséget. Az Úr itt, amikor bekopogott az ajtó, kinyitották, mondta, kedves barátom, kérlek, énekeld a szendelet. Mondta, nem, nem, majd ebbék, hogy becsukták, megint bekopogott, akkor már amikor nézte az ember, kinyitotta, nem volt ott senki, lenézett, és ott volt a földön az Úr itt, a keresztbe. Megfogta a lábát, könyörgök, énekeld. És akkor megint elcsukta az ajtót, akkor bemászott az ablakon az Úr itt. Könyörgök, énekeld. Hát lehet, hogy az ablakon nem mászunk, mert az lehet, hogy mondjuk a kommunikációs osztályon annyira szeretnénk az egyházban, mert ugye nekünk az a piár, hogy nem vagyunk tévítő vallás, mi csak elmondhatjuk az általán képviselt értékeket, ami igaz is, de belül ott kell lenni az Úr itt helyen, de lehet a kértségének, hogy az Úr itt helyen, hogy teljesen non-konformista volt. Tehát ami előbb volt, annyira non-konformista. Semmilyen társadalmi konvencióval nem törődött, ő csak azt látta, hogy itt vannak ezek a magok, mennek a szakadék felé, az egyetlen esélyük az a Hare Krisna mantra. És akkor ezt adta nekik az Úr Nityananda, hát így legyünk alázatosak, hogy belül értsük, hogy az az igazi alázat, hogy hagyjuk az embereknek azt a lehetőséget, hogy kikerüljenek abban a nagyon-nagyon szorult helyzetből, amivel ez a világ sodorja őket. Én ennyit szerettem volna elmondani. Hogyha valakinek van valami kérdése, vagy pedig hozzáfűzése, vagy kiavítása, akkor azt mindenképpen meghallgatjuk. Hogyha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, bocsánat, hogy így elhoztam az időt, tovább tartok most. És akkor most a következő pontja a fesztiválnak, az egy nagyon szép kirtan lesz. Közösen fogjuk énekelni a Hare Krisnát, így első melegéket az Úr Nityananda Prasadának. Mindenki találom ezzel szeretettel. Köszönöm szépen még egyszer. Srila Prabhupád ki, Sri Nityananda Prabhu ki, Nityananda Trayodasi Mahamahotsava ki, Tányitá Goprima Mandi. Srila Thank you.